Tudják önök, hogy mi a TED? Hallották már ezt a mozaik szót? Még nem? Akkor most kérem, jól figyeljenek! A TED egy konferencia sorozat, amelynek célja az újszerű, értékes, érdekes gondolatok és eszmék elterjesztése. Az előadók nemzetközileg elismert tudósok, művészek, a kreatív iparág nagyjai és multinacionális vállalatok szakemberei, akiknek csupán 18 perc áll rendelkezésükre, hogy mondandójukkal elkápráztassák a közönséget. Széphölgyi Viktória rendező a 2011 márciusában megrendezett TEDx Danubia egyik fellépője. Ez a nap a képzelet erejéről szólt, ahol az előadók olyan eredményeket mutattak be, amelyek a határtalan fantázia nélkül nem jöhettek volna létre.
2010. októberében a Negatív Varieté című bemutatónk kapcsán kaptuk a megkeresést. Ez egy olyan színházi produkció, kicsit nehéz a műfaját behatárolni, azt hiszem, ami egy teljesen szokatlan oldalról fogja meg magát a képzőművészetet, a táncművészetet, a színházművészetet. Egyrészt az egy racionális döntés volt, hogy ne csak az előadásból mutassunk be részletet, hanem a gondolatiság, a koncepció, ami emögött a produkció mögött feszül, Moholy Nagy László személyisége, gondolatai, a Bauhaus maga, mint inspirációs forrás, illetve a modernizmus, azok az eszmék, amik a 20. század elején lázban tartották a világot, és kihatással voltak a következő évtizedek művészeire, hogy ez mind egy kicsit jelenjen meg, egy kicsit bővebben legyen szó erről is. Ez egy olyan előadás, ami nagyban a látogatók, a nézők fantáziájára appellál. És az ő képzeletükre bízza azt, hogy tulajdonképpen mit is képzelnek még mögé mindannak a fantasztikus látványvilágnak, amit egy 5 méter magas és 7 méter széles fólián látnak maguk előtt.
Mai adásunk főszereplője a szem. Elgondolkodtak már azon, hogyan alakult ki a látásunk? Hugh Lotto, angol kutató, a University College London tanára. Ő alapította a Lotto Lab elnevezésű tudományos központot, ami egy labor és műterem is egyben. Az itt dolgozók az agy és a szem kapcsolatát vizsgálják, mindezt olyan látványos kísérletekkel, amelyek kívülről szemlélve akár egy kiállítás installáció is lehetnének. Ezek egyike a B-Matrix, ahol az érdeklődők például megnézhetik, hogyan tájékozódnak a méhek az üvegfal mögött létrehozott virtuális réten. Hugh Lotto tehát bizonyította, hogy a tudomány lehet szórakoztató és művészi is egyben. Dr. Vidnyánszky Zoltán kutató, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem munkatársa. Munkája során nap mint nap foglalkozik az agy és a szem kapcsolatával. Ezért a héten őt kértük fel, hogy nézze meg Hugh Lotto TED előadását.
Ez az előadás megmutatja, hogy miért szeretjük mi a témát, a látást, és miért szórakoztató, és miért érdekes a kutatás ezen a területen, mert ugye egy nagyon látványos, egy nagyon szuggesztív, és egy nagyon érdekes. A látás az egy tanult folyamat, ami ugye az egyetfejlődés során folyamatosan tanuljuk, sajátítjuk el azokat a belső kis feldolgozási rutinokat, azokat a belső feldolgozási kis mechanizmusokat, amivel mi hatékonyan tudunk információt kinyerni a környezetben. Nagyon szépen mutatja az előadás, hogy az elsődleges cél nem az, hogy képeket fessünk az agyunkban, hanem az, hogy a cselekvéseinket tudjuk ugyancsak hatékonyan irányítani. Tehát ez azt jelenti, hogy el tudjuk kapni a labdát, ez azt jelenti, hogy tudjuk azt, hogy a ragadozó közelít, tehát ki tudjuk szegmentálni, elkülönül a ragadozó háttértől, és ezt mi nagyon jól észrevesszük. De egyáltalán nem arról van szó, hogy megpróbáljunk egy valószerű, egy nagyon hiteles belső képet festeni a környezetről.
Most pedig következzen a látványos és szórakoztató előadás, amelynek keretében többet megtudhatnak arról, hogy az evolúció hogyan befolyásolja látásunk fejlődését. Utána pedig maradjanak velünk, hiszen jobban megismerhetik Széphölgyi Viktóriát, az első Moholy Nagy performance rendezőjét.
But I want to start with a game, okay? And to win this game, all you have to do is see the reality that's in front of you as it really is, all right? So we have two panels here of colored dots, and one of those dots is the same in the two panels, okay? And you have to tell me which one. Now I'll narrow it down to the gray one, the green one, and say the orange one. So by a show of hands, we'll start with the easiest one. Show of hands, how many people think it's the gray one? Really, okay? How many people think it's the green one? And how many people think it's the orange one? So pretty even split. So let's find out what the reality is. Here is the orange one, right? Here's the green one, and here's the gray one. So for all of you who saw that, you're a complete realist, all right? So this is pretty amazing, actually, isn't it? Because nearly every living system has evolved the ability to detect light in one way or another. So for us, seeing color is one of the simplest things the brain does. And yet, even at this most fundamental level, context is everything. Okay? What I'm going to talk about is not that context is everything, but why is context everything? Because it's answering that question that tells us not only why we see what we do, but who we are as individuals and who we are as a society. But first we have to ask another question, which is, what is color for? And instead of telling you, I'll just show you. What you see here is a jungle scene, and you see the surfaces according to the amount of light that those surfaces reflect. Now, can any of you see the predator that's about to jump out at you? And if you haven't seen it yet, you're dead, right? Can anyone see it? Anyone? No? Now let's see the surfaces according to the quality of light that they reflect. And now you see it. Right? So, color enables us to see the similarities and differences between surfaces according to the full spectrum of light that they reflect. But what you've just done is in many respects mathematically impossible. Why? Because as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world other than through our senses. And the light that falls onto our eyes is determined by multiple things in the world. Not only the color of objects, but also the color of their illumination and the color of the space between us and those objects. You vary any one of those parameters and you'll change the color of the light that falls onto your eye. This is a huge problem because it means that the same image could have an infinite number of possible real-world sources. So let me show you what I mean. Imagine that this is the back of your eye, okay? And these are two projections from the world. They're identical in every single way. Identical in shape, size, spectral content. They are the same as far as your eye is concerned. And yet, they come from completely different sources. The one on the right comes from a yellow surface in shadow, oriented facing the left, viewed through a pinkish medium. The one on the left comes from an orange surface under direct light, facing to the right, viewed through a sort of a bluish medium. Completely different meanings, giving rise to the exact same retinal information. And yet, it's only the retinal information that we get. So how on earth do we even see? So if you remember anything in this next 18 minutes, remember this, that the light that falls onto your eye, sensory information, is meaningless. Because it could mean literally anything. And what's true for sensory information is true for information generally. There's no inherent meaning in information. It's what we do with that information that matters. So how do we see? Well, we see by learning to see. So the brain evolved the mechanisms for finding patterns, finding relationships in information, and associating those relationships with a behavioral meaning, a significance, by interacting with the world. We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language. So I'm going to give you some letter strings, and I want you to read them out for me, if you can. What are you reading? Half the letters are missing, right? There's no a priori reason why an H has to go between that W and A, but you put one there. Why? Because in the statistics of your past experience, it would have been useful to do so. So you do so again. And yet you don't put a letter after that first T. Why? Because it wouldn't have been useful in the past. So you don't do it again. So let me show you how quickly our brains can redefine normality, even at the simplest thing the brain does, which is color. So if I could have the lights down up here, I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same. One is simply the flipping of the other, okay? Now I want you to look at that dot between the green and the red, okay? And I want you to just stare at that dot. Don't look anywhere else. And we're going to look at that for about 30 seconds, which is a bit of a killer in an 18-minute talk. Okay? But I really want you to learn. And I'll tell you, don't look anywhere else. And I'll tell you what's happening inside your head. Your brain is learning. And it's learning that the right side of its visual field is under red illumination. The left side of its visual field is under green illumination. That's what it's learning. Okay? Now, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes. So why don't you do that now? Can we have the lights up again? So I take it from your response, they don't look the same anymore, right? Why? Because your brain is seeing that same information as if the right one is still under red light and the left one is still under green light. That's your new normal, okay? So what does this mean for context? It means I can take these two identical squares and I can put them in light and dark surrounds. Now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround. What's significant is not simply the light and dark surrounds that matter. It's what those light and dark surrounds meant for your behavior in the past. So I'll show you what I mean. Here we have that exact same illusion. We have two identical tiles on the left, one in a dark surround, one in a light surround, and the same thing over on the right. Now what I'm going to do is I'm going to reveal those two scenes, but I'm not going to change anything within those boxes except their meaning and see what happens to your perception. Notice that on the left, the two tiles look nearly completely opposite, one very white and one very dark, right? Whereas on the right, the two tiles look nearly the same. And yet, there is still one on a dark surround and one on a light surround. Why? Because if the tile in that shadow were in fact in shadow, and reflecting the same amount of light to your eye as the one outside the shadow, it would have to be more reflective, just the laws of physics. So you see it that way. Whereas on the right, the information is consistent with those two tiles being under the same light. If they're under the same light, reflecting the same amount of light to your eye, then they must be equally reflective. So you see it that way. Which means we can bring all this information together to create some incredibly strong illusions. This is one I made a few years ago. And you'll notice you see a dark brown tile at the top and a bright orange tile at the side. That is your perceptual reality. The physical reality is that those two tiles are the same. Here you see four gray tiles on your left, seven gray tiles on the right. I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception. The four blue tiles on the left are gray. The seven yellow tiles on the right are also gray. They are the same, okay? Don't believe me? Let's watch it again. What's true for color is also true for complex perceptions of motion. So here we have, let's turn this around, a diamond. And what I'm going to do is I'm going to hold it here and I'm going to spin it. And for all of you, you'll see it probably spinning this direction. Now I want you to keep looking at it. Move your eyes around, blink, maybe close one eye, and suddenly it'll flip and start spinning the opposite direction. Yes? Raise your hand if you got that. Yes? Keep blinking. Every time you blink, it'll switch. Right? So I can ask you, which direction is it rotating? How do you know? Your brain doesn't know, because both are equally likely. So depending on where it looks, it flips between the two possibilities. Are we the only ones that see illusions? The answer to this question is no. Even the beautiful bumblebee, with its mere 1 million brain cells, which is 250 times fewer cells than you have one retina, sees illusions. Does the most complicated things that even our most sophisticated computers can't do. So in my lab, we of course work on bumblebees because we can completely control their experience and see how that alters the architecture of their brain. And we do this in what we call the bee matrix. And here you have the hive. You can see the queen bee, that large bee in the middle there. Those are all her daughters, the eggs. And they go back and forth between this hive and the arena via this tube. and you'll see one of the bees come out here. You see she has a little number on her? Yeah, there's another one coming out. She also has a number on her. Now, they're not born that way, right? We pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep, and then you can super glue little numbers on them, right? And now in this experiment, they get a reward if they go to the blue flowers, okay? And they land on the flower, they stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water. Now, she's drinking a glass of water that's about that big to you and I. We'll do that about 3 times and then fly, right? And sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go. So they copy each other. They can count to 5. They can recognize faces. And here she comes down the ladder, and she'll come into the hive, find an empty honey pot, and throw up. And that's honey. Okay? Now remember, she's supposed to be going to the blue flowers, but what are these bees doing in the upper right corner? It looks like they're going to green flowers. Now, are they getting it wrong? And the answer to the question is no. Those are actually blue flowers, but those are blue flowers under green light. So they're using the relationships between the colors to solve the puzzle, which is exactly what we do. So illusions are often used, especially in art, in the words of a more contemporary artist, to demonstrate the fragility of our senses. Okay, this is complete rubbish. Okay, the senses aren't fragile. If they were, we wouldn't be here. Okay, instead, color tells us something completely different, that the brain didn't actually evolve to see the world the way it is. We can't. Instead, the brain evolved to see the world the way it was useful to see in the past. And how we see is by continually redefining normality. So, how can we take this incredible capacity of plasticity of the brain and get people to experience their world differently? Well, one of the ways we do in my lab and studio is we translate the light into sound, and we enable people to hear their visual world, okay? And they can navigate the world using their ears. Here's David in the right, and he's holding a camera. On the left is what his camera sees, and you'll see there's a line, a faint line going across that image. That line is broken into 32 squares. And each square, we calculate the average color, and then we just simply translate that into sound. And now he's going to turn around, close his eyes, and find a plate on the ground with his eyes closed. He finds it. Amazing, right? So not only can we create a prosthetic for the visually impaired, but we can also investigate how people literally make sense of the world. But we can also do something else. We can also make music with color. So working with kids, they created images, thinking about what might the images you see sound like if we could listen to them. And then we translated these images. And this is one of those images. And this is a 6-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra. And this is what it sounds like. So a 6-year-old child, okay? Now, what does all this mean? What this suggests is that no one is an outside observer of nature, okay? We're not defined by our essential properties, by the bits that make us up. We're defined by our environment and our interaction with that environment, by our ecology. And that ecology is necessarily relative, historical, and empirical, right? So what I'd like to finish with is this over here, because what I've been trying to do is really celebrate uncertainty, because I think only through uncertainty is there potential for understanding. So if some of you are still feeling a bit too certain, I'd like to do this one. So if we have the lights down, and what we have here, can everyone see 25 purple surfaces on your left, and 25, call it yellowish surfaces on your right, So now what I'm going to do, I'm going to put the middle nine surfaces here under yellow illumination by simply putting a filter behind them. All right? Now you can see that changes the light that's coming through there, right? Because now the light's going through a yellowish filter and then a purplish filter. And I'm going to do this opposite on the left here. I'm going to put the middle nine under a purplish light, okay? Now, some of you have noticed that the consequence is that the light coming through those middle nine on the right, or your left, is exactly the same as the light coming through the middle nine on your right. Agreed? Yes? Okay, so they are physically the same. Let's pull the covers off. Now remember, you know that the middle nine are exactly the same. Do they look the same? No. Question is that an illusion? And I'll leave you with that. So thank you very much.
Egy lebilincselő sziluettjáték, amelynek szereplői a sebesség és a külvárosi kutyák. Ez a negatív varieté.
Szép Völgyi Viktória vagyok, a színházi rendező. Mondhatnám, hogy zenész, és bizonyos esetekben építészetkritikus és kurátor is. 2010 tavaszán könyvtári kutakodás során akadt a kezembe Moholy Nagy Lászlónak egy 1922-es filmforgatókönyve, amit, mint kiderült, soha nem valósított meg. A Nagyváros dinamikája címmel írta még Berlinben. És azt gondoltam erről az anyagról, hogy színpadra kívánkozik. Méghozzá egy olyan produkció keretében, ahol mindaz, ami mondhatni Moholy Nagy hitvallása volt, az megvalósulhat, hogy a művészeti ágak különbözősége az hirtelen összeér egy együttes produkcióvá, ahol a zene, a mozgás, a dramaturgiai szerkesztettség és színpadi tartalmak, azok egy filmszerű, élő fényképszerű látványvilággá összeállva valósulnak meg.
Az ő filmforgatókönyve az tulajdonképpen csak szavak halmaza, olyan, mint egy kassákvers, egy tipográfiai játék, nincsenek benne mondatok sem. Ezt az anyagot szabad értelmezéssel, a fotózás, a fotogram technikájára, a mozgásra, a művészeti ágak szimbiózisára építve képzeltem el.
Ahogy azt eredetileg Moholy Nagy is tette, akit rabul ejtett a fotóin az árnyék. Itt vetítővászon helyettesíti a fotópapírt, de az előadás így is olyan, mint a 20-as évek. Moholy ötlete a fotogram, kamera nélkül rögzített képet, közvetlenül a fény hatására. Az előadás ennek a színpadi megvalósítása. Képzőművészet élőben.
Előrébb állunk a vászonhoz, kisebbek vagyunk, hátrébb akkor nagyobbak. Ha valaki máshogy veszi már fel azt a pozíciót, mint előző alkalommal, akkor ez egész kép tud borulni.
A mozgó fényképeket 8 test vetületére komponálták. A színpadra adaptált képzőművészeti tartalom tudományos körökben is érdeklődést keltett.
Ezek a mozgássorok mind annak a kimért, nagyon geometrikus, nagyon precíz gondolatiságnak a jegyében születtek, ami maga a Bauhaus vagy a modern alkotások voltak. Ha megnézel egy modernista házat, azon nincsenek felesleges díszek. Pont erre törekedtünk, magában a mozgásanyagban is.
A Bauhaus meséhez nem használtak digitális eszközöket, csak analóg vetítőket. A gyermekváltozat a tavalyi siker miatt külön felkérésre született. Ebben már mesélő is van. Figuráját egy Bauhaus album régi fotója ihlette.
Rájöttünk, hogy ez nem fog menni, hogy a gyerekek valójában nem szeretik a Bauhaust, mert ők ennél sokkal organikusabb dolgokhoz szoknak. Egy olyan főhőshöz szoknak, akiért lehet izgulni, akivel végig lehet járni a kalandok sorát.
Az én városomban mindenhez fény kell. Ha nincsen fény, semmi sincsen.
Kell egy olyan mese, amit a Moholy Nagy László nem ért meg, de mi most ezt kigondoltuk.
A Fényakrobaták című gyermekelőadásba azért került mesélő, hogy történetté kösse össze a vászon mögött zajló munkát és a látványelemeket.
Nagyon furcsa volt valóban úgy táncolni, hogy nem a közönségnek, és nem kapunk vissza semmifajta visszajelzést, vagy esetleg is a tapsok is olyanok, hogy nem látjuk az embereknek az arcát, hanem a vásznat látjuk, és azon is magunkat.
Az interaktív játék igénye tehát a vászon mindkét oldalán jelentkezett. Az árnyjátékot nem csak nézni, de csinálni szórakoztató. A felfedett titkok pedig új ismeretek is egyben.
Az, hogy van egy interaktív játék, az tulajdonképpen azért alakult ki, mert szerettük volna, hogy a hang, a kép, a vizualitás, a különböző műfajok összekapcsolódása az is legyen egy gyerekek által megélhető és kiváltott élmény.
A tűnékeny árnyék ősidőktől foglalkoztatja az emberiséget. Nem véletlen, hogy az életen túlinak képzelt árnyékvilág egyszerre gerjeszt félelmet és kíváncsiságot is. Az egymásba változó anyagok sziluettje és az árnyszínház így nem más, mint mítosz és játék egyszerre. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Következő adásunkban itt lesz a konyhaművészet angol fenegyereke, Jamie Oliver, aki egy szokatlan előadás keretében a tudatos táplálkozás fontosságáról beszél. Várjuk Önöket a viszontlátásra!
Lou Reed 1973-ban készült albumának 2007-es koncertfilmje. Berlin, Lou Reed koncert. Holnap 23 óra 45 perckor az M1-en.
De miért is jön a tévé az Opel házba?
Micsoda kérdés ez, Szilveszter? Ez a kultúra fellegvára, de miért kellünk mi az operának?
Hát azért, mert itt mindenki feltűnően jól érzi magát. Egy rendező, egy színész, egy építész, egy képzőművész, még egy énekes is.
Na tessék, már is kész a tévéműsor. Találkozunk szombaton.
Meg vasárnap.
Az Opera Caféban.
Opera Café. Minden hétvégén 6 óra 55 perctől az M1-en és az M2-n.
Látogatunk a világbajnok Szilágyi Áron edzésére. Megismerjük az eltiltás után visszatért Kis Balást, és felköszöntjük a születésnapos Kertész Aliszt is. Út Londonba. Vasárnap délután az M1-en.
A műsor támogatója a Samsung Electronics Magyar Zrt.
A műsor támogatója a Telekom.
E.ON, a Magyar Olimpiai Csapat gyémántfokozatú főtámogatója.
Sportolóink utitása az Aktivál.
A műsor támogatója a Seat Copa modellek forgalmazója.
Seat.
Magyarország, szeretlek!
A mindenre elszánt piros csapat és a magabiztos zöldek megint összecsapnak.
Bolni bácsi, bizonyára!
Tessék! Igazán izgalmas forduló következik.
Spiro.
Jenőjék kockáztatnak.
Azt mondom, hogy királydom.
Ez egy jó válasz.
Gabi elképesztően jól tippel. De kinek lesz nagyobb szerencséje? Magyarország, szeretlek. Vasárnap este az M1-en.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az nem megy ki műsorán.
Azért jó a Cosmodisk, mert egy életre szóló befektetés.
Biztonságos, hatékony, egyszerű gyógyászati segédeszköz a hát- és derékfájdalmak enyhítésére vagy akár megszüntetésére. A Cosmodisk mellé most csuklós vérnyomásmérőt adunk 7990 forint értékben ajándékba. További információkért látogasson el a www.cosmodisk.hu oldalra. Derek a hálás lesz érte. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
OTP Bank Lovasvilágkupa december 2. és 4. között a Pap László Budapest Sportarénában.